Jó, tehát ott fejeztük be, hogy a vadlovak hogyan viselkednek egymással, ugye az őstulkok, kiben rekesztettem benne a kérdést. Tamás, van olyan kérdésed? Akkor vegyük elő a harmadik négy lábút, a vadszamarat.
Na, hát a vadszamár az még egzotikusabb, mint a vadló, meg az őstulok, mert ezeket még néha csak-csak hallja az ember, de az, hogy vadszamár élt valaha Magyarországon, vagy a Kárpát-medencében, hát ez aztán nagyon, nagyon új dolog. Ráadásul az ebbéli tudásunk az csak az utóbbi évtizedekben bővült, mert voltak ugyan szorványleletek, de ezek annyira kevés, vagy kis számban kerültek elő, hogy nagyon sokan vitatták is ezeknek a mi voltát, tehát hogy ezek vadszamártól származóak. Bár néhány állatotos kollega, ugye a csontannak a tudományát művelők állították, hogy gyerekek, ennek ez a mérete, ez más nem lehet, és higgyétek el, kizárásos alapon ez csak vadszamár, nem, és ezen nagy tudományos viták voltak. Aztán a 2000-es évek elején talán nagyon nagy létszámba kerültek elő vadszamár leletek a Dél-Alföldről, mégpedig a jelenlegi ország határ közvetlen közelében. Ez a nagy szám, ez 2-300 egyed egy lelőhelyen, tehát ténylegesen ez egy nagyon komoly leletnek minősül. Na, ekkor már nagy valószínűséggel, és mindenki azt mondta, hogy ez valószínűleg igaz, és ez tényleg vadszamár leletet. Most a vadszamár az azért érdekes dolog, mert hogyha mondjuk az ember elődöket nézzük, ugye egy ilyen 3-4 ezer évvel ezelőtt, hogyan tudtak vadászni az akkoriak. Nem feltétlenül biztos, hogy volt már házi lovuk, tehát nagy valószínűséggel gyalog indultak el vadászni. Na most, aki már látott ilyen vadszamarat, hát az egy eléggé ember próbáló feladat, egy ilyen vadszamarat olyan közelre belopni, hogy mondjuk egy ilyen kezdetleges íjjal azt el lehessen ejteni. Tehát a vadszamarak lelőhelyei azok kétfélék, vagy ilyen régi településeknek a hulladék halmaiból kerülnek elő dirib darab csontleletek, vagy pedig valami kitüntetett földrajzi helyszínen, ahol ezeket a gyorslábú állatokat mégiscsak szinte üzemi körülmények között lehetett elejteni vagy megölni. És akkor ezeken a helyszíneken viszont nagy számban kerülnek elő, és viszonylag jó megtartású leletek. Például mondjuk a vadlovak esetében, mert az sem volt olyan könnyű vadászni, egy ilyen híres hely, ez az úgynevezett Solutréi szikla, ez Franciaország közepén található, egy olyan helyszín, ami egy hatalmas sziklafal, egy olyan oldallal, ahova viszont ilyen füves legelő vagy füves sztyeppe nyúlik fel. Gyakorlatilag az úgy nézett ki, hogy az ember elődök ezeket a vadló méneseket felhajtották ezen a gyepes területen a sziklafal peremére, és megijesztve őket leugratták a mélybe, hogy nyilván eltörték a lábukat, és akkor így aztán meg tudták őket fogni, illetve el tudták ejteni. Na most, hogy ez milyen nagyságrendet ért el, ez Solutrében egyes források szerint 16 ezer, mások szerint meg 40 ezer elejtett vadlónak a maradványait azonosították, sőt, ott a vadló csontokból ilyen kőzetképződés is elindult, ez úgynevezett csontbreccsa képződött benne, semmi másból nem áll a kő, mint vadló csontból. Tehát ez olyan mértéket ölthetett ez a típusú vadászat, ami egy ilyen borzalmasan nehezen kezelhető lelet együttest eredményezett. Hát persze nyilván nagyon híres, meg rengetegen dolgoztak ezen az ügyön. Na most valami ilyesmi lehetett a vadszamár esetében ott a Ludas, Horgos, Szabadka és Szeged közötti vidéken. Egyébként ott most az ember, ha oda elmegy, különösebben nem lát semmit. Tehát igazán jó, nem nagyon értjük, hogy miért pont ott történt ez a dolog, ami ilyen nagyszámú vadszamár leletet eredményezett. Ez lehet valamiféle természeti katasztrófa is, tehát például egy ilyen olyan árvíz, ami valamilyen módon ezeket az állatokat csaptába ejtette, és tényleg tömegesen okozta a pusztulásokat, vagy esetleg valami olyasmi, hogy valami holtmedernek a gázlójánál összetorlódott állatokat tudta az ember úgy megszorítani, hogy esetleg ez okozhatta ezt a nagy zsákmányt, illetve ebből származó lelet együttest. Na, minden esetre a vadszamarak úgy tűnik, hogy sokkal kisebb ideig tartózkodtak, vagy rövidebb ideig tartózkodtak a Kárpát-medencében, mint a lovak. Két ilyen beáramlásuk volt. Gyakorlatilag néhány ezer évvel ezelőtt az éghajlat olybá változott a Kárpát-medencéből, sokkal melegebb, szárazabbá vált, és ezt az időszakot használták ki a vadszamarak, hogy délfelől az Alduna irányából beszivárogtak a Kárpát-medencébe. Egyébként az összes lelet az a Tiszához közeli pusztákról került elő, tehát valószínűleg a Tisza vonalában tudtak terjedni, és hogy ezek a szikesek, amelyek a magyar pusztának a természeti örökségének talán a legékesebb darabjai, hogy ezek tényleg ilyen régi keletűek, ezt mondjuk többek között ezek a vadszamár leletek is bizonyítják, hiszen nyilván a vadszamár erdőbe faji sajátossága miatt nem nagyon ment be, tehát mindenütt kereste a nyílt pusztaságot, és hogyha ezek akkor rendelkezésre álltak a tiszai alföldön, akkor ezeket kihasználva vándorolt fel északra. Aztán természetesen, amikor az éghajlat kedvezőtlenre fordult a vadszamarak számára, akkor ezek vagy kipusztultak, vagy pedig egyszerűen elvándoroltak innen.
Ugye, ha jól tudom, jelenleg talán Etiópiában él néhány száz vadszamár.
Igen, de az egy másik fajta. Ugye kétféle vadszamár van. Vannak az afrikai vadszamarak, ezek szürke színűek, és valóban úgy néznek ki, mint a mi háziasított szamaraink, tehát a szürke szamár. Ezekhez hasonlóak, bár nagyobbak. Ezekből tényleg néhány száz példány él még elsősorban manapság bár Eritreában, meg Etiópiának a határos vidékein. Az a faj, ami Magyarországon is, vagy a Kárpát-medencében előfordult, ez az ázsiai vadszamár, ez egy másik állatfaj. Ez gyakorlatilag az afrikaiakkal szemben vörhenyes színű, ilyen fehér és fakó vörhenyes színű. Kulánnak vagy onagernek is szokták említeni, és ez valamikor egyébként Dél-Kelet-Európát, Kis-Ázsiát, Közép-Ázsiát széltébe hosszába belépesítette ez a faj különböző alfajok formájában. Manapság már nagyon ritka állattá vált, és gyakorlatilag minden egyes populációja, ami még életben van, ez veszélyeztetett, tehát néhány száz vagy ezer egyet alkotja. Hát gyakorlatilag manapság mondjuk Izraeltől Indiáig fordulnak elő ezek az állatok. Kifejezetten sivatagi, félsivatagi elterjedésűek, tehát az élőhelyük az egészen szikár. Innen következtetünk arra, hogy amikor a Kárpát-medencében előfordultak, akkor valószínűleg nálunk is egészen szélsőségesen száraz körülmények uralkodtak.
Most úgy emlékszem, hogy amikor Hortobágyon jártunk, akkor mintha csak egy vadszamár lett volna?
Hát, ez most így visszaemlékezett.
Most talán mennyi egy, van?
Kettő. Kettő van. Nálunk tulajdonképpen úgy tűnik, az elmúlt években tartottunk néhány egyedet, hogy a mai körülményeket viszonylag jól tolerálják, de lényegesen érzékenyebbek, mint a vadlovak. Elsősorban a nedves, esős időjárás szokta kikezdeni az egészségüket. Úgyhogy különösebben nálunk nem cél az, hogy vadszamarakat szaporítsunk vagy tartsunk. Egyetlen egy okból tesszük ezt, hogy bemutassuk, hogy egyetlen hogy néz ki egy eleven vadszamár. Erre az az egy-két egyed, amit jelenleg tartunk, az tökéletesen elég. Hát egyébként elég furcsa állatok, mert a vadlovak a szarvasmarha félékkel minden különösebb nehézség nélkül együtt tarthatók, a vadszamarak gyűlölik a szarvasmarhákat, ez állandóan konfliktus van közöttük, úgyhogy ez általában ilyen balesetes halálesetekkel szokott végződni, úgyhogy nem erőltetjük nagyon a vadszamár témát.
Utód lett?
Nem lett, mert ráadásul a vadszamarak a vadlovakkal ellentétben egészen más szociális rendszerben élnek, és valami miatt a újonnan hozott csődört azt nem fogadták el az idősebb kancák, és még csak kísérletesen volt annak, hogy kis vadszamarakat készítsenek. Nem tudjuk, hogy ez mitől van, de egyelőre a bemutatás célját. Igen, a bemutatás célját elérjük így is. Hát szimpátia és antipátia az állatvilágban is létező dolog. Ennek eléggé sok példáját szoktuk mi is látni. Egyszerűen vannak valóban ilyen kedvelt és gyűlölt egyedek. És itt a vadszamár lányokról azért azt kell tudni, hogy a mieink azok azért ilyen 25 év körüliek, tehát nem fiatal kezdők, és valószínűleg ők már elkönyvelték valahova a vadszamár fiúkat, és ez úgy tűnik, hogy nem a legkellemesebb emlék, ami nekik van. Ők inkább szeretnek maguknak bolyongani a területen, hát tiszteletbe tartjuk a szokásukat.
Ha valaki kíváncsi lenne és fel szeretné keresni ezt a területet, akkor hogyan teheti meg, milyen lehetősége van, van-e arra, hogy esetleg sétáljon közöttük, vagy csak autóból, buszból nézheti meg őket, kell ezért fizetni?
A eredeti kísérleti terület, ez az úgynevezett Pentezugi rezervátum, ez nem látogatható, ez egy zárt terület, csak a tudományos kutatások, illetve a kutatók előtt nyitott. Tehát ők bemehetnek, vagy nyilván a kezelést végző személyzet. De nyilván érzékeltük azt, hogy van egyfajta érdeklődés ezekre az állatokra, és ezért csináltunk egy kis vadasparknak nevezett bemutatót, ahol a pusztának a régi állatvilágát szeretnénk nagy érdeművel megismertetni. Hát ennek a része ugye az őstulók, a vadlovak, vadszamarak, de ugyanúgy része a farkasok, kesejük, sakálok, amelyek manapság már szintén eltűntek a pusztáról, illetve csak nagyon-nagyon ritkán bukkannak fel. De hát mindenképpen egy olyan kép, ami a Hortobágynak a arcai közül egyet bemutat. Aztán természetesen az ismerte, a legismertebb arc, amikor a hatalmas szürkegúlyák és akkor ménesek pásztoraikkal, rackanyán, stb. Hát ez egy másik programnak a részét képviseli, vagy képezi. Úgy gondoltuk, hogy ennek a Hortobágy vadarcának is érdemes azért egy ilyen lehetőséget biztosítani. Egyébként a terület az kb. 3 kilométerre van a turisztikai központtól, tehát a Kilencukú híd környékétől. Onnan indul egy autóbusz, kifejezetten azzal a célra, hogy az érdeklődőket erre a területre bevigye. És hát ott részben ilyen safari parki bemutatási viszonyok, részben pedig állatkertészeti módszerek segítségevel lehet ezeket az állatokat megnézni. Hát nyilván érdekesebb az, amikor egy ilyen átalakított terepjáróval bemennek a vadlovak közé a vendégek, és akkor tényleg ott viszonylag közelről lehet őket megtekinteni.
Tehát akkor az úgy működik? Tehát mégis be lehet menni?
Igen. De nem a Pentezugba, tehát nem a nagy terület, az a úgynevezett malomházi terület, és ott kifejezetten a látogatók számára vannak ezek az állatok. Egyrészt kiválogatva, másrészt bemutatva, tehát ott viszonylag közelről meg lehet őket tekinteni.
Na, akkor mielőtt rátérünk a madarakra, meg egy részemről legalábbis egy utolsó kérdés. Én ismerek Magyarországon egy előembert, tehát aki ezelőtt több tízezer évvel élt. Egyetlen egy hobbijáról tudok, hogy este gyújt egy tábortüzet, lefekszik, és ott van a vadlovak közelében. Ha publikus, akkor beszéljünk róla, nem, akkor kivágom.
Ja, hát ez annyi, hogy egy éve egyszer, amikor nagyon jó meleg nyári este van, hát ez általában augusztusban szokott lenni, tehát az igazi, ez a gatyarohasztó időjárás, akkor szoktam kimenni a Pentezugba, és akkor azzal töltöm az időt, hogy van ott egy ilyen kis kunyhó, nem használjuk egész évben semmire sem, de akkor ott én kimegyek egy ilyen hálózsákkal, és akkor szépen gyújtok egy tüzet, és azt élvezem, hogy ott körbeállnak a lovak, meg a marhák is ott néznek. Hát persze csak egy ideig, mert utána unalmossá válok, és akkor elmennek. És akkor ez egy olyan jó érzés. Ezt egy évben egyszer meg szoktam csinálni. Hát...
Miről szoktál akkor gondolkodni? Tehát kicsit úgy visszalopod magad az időbe, vagy hát csak kipihened a fáradalmakat?
Hát nem, hát nyilván ennek valamiféle ilyen szakrális jelentősége vagy üzenete van, mert ugye általában olyankor azért augusztusban szép csillagos még hozzá az ég volt, meg akkor az egy ilyen egészen sajátos helyszín. Nem tudom gondolkodni, nem nagyon szoktam. Egyszerűen csak élvezem, hogy ott lehetek.
Tehát, hogy megpróbálsz feloldódni teljesen.
Igen, igen. Nem nehéz egyébként, mert ott azért ők segítenek.
De ott résen kell lenni, hogyha mégis
van. Nem. Hát volt egy ilyen nagyon aranyos sztori, hogy volt egy kislány, aki a diplomunkáját írta az őstúlkokból, és hát akkor még kevés állatunk volt, vagy 8 vagy 10 darab, és hát úgy mindig ment utánuk, és akkor nézte, hogy mit csinálnak. És az is egy ilyen meleg nyári nap volt, elaludt. És arra ébredt fel, hogy a bika megszagolt az orrát. És akkor így felkapta a fejét, belevert a bikának az orrába a fejét, a bika megijedt, ő is megijedt, az egyik szaladt jobbra, a másik balra. Ez volt a legnagyobb összecsapás ember és őstulok között.
Jó, akkor mielőtt átérünk a madarakra, ehhez a témakörhöz kinek van kérdése?
Ezek a szamarak nagyobbak, mint a nálunk ismert, vagy kisebbek, mint a nálunk
nagyobbak,
ismert
szürke. Nagyobbak, ezek egyébként nagyon szép állatok, rendkívül gyorsak, kitartóak, nagyon szép a mozgásuk. Amikor először hoztam ezeket, a szomszédban volt egy juhász házas pár. Tehát az asszony is kint lakik a tanyán, meg ő is szokta terelni a juhokat, és akkor jövök vele még reggel. Nagy lélekszakadva szalad hozzám oda ez a Rózsika, hogy te Pista, azt mondja, hát milyen állatokat hoztatok ide? Hát ezek olyan gyönyörűek, azt mondja, ezek itt hajnalban itt nézegetem, azt mondja, hogy szaladnak, hát azt mondja, fantasztikus. Ez szamár? Azt mondja, a mi szamarunk az úgy, olyan hozzá képest, mint egy ilyen lusta édi csiga. Hát, nagyon, nagyon könnyedek, tehát körülbelül 180-200 kilósak, és rettenetesen könnyen szaladnak, tehát ilyen nagyon ruganyos a járásuk. Ők tényleg egy ilyen szép látvány, amikor elindulnak, és hát ugye mindegyik egyforma, úgyhogy jól mutatnak így 4-5-6, amikor együtt mozog. Nagyon-nagyon ritkán adnak hangot. Egyébként a rendes hangjuk az igazi szamárordítás, tehát ugyanúgy ordítanak, mint a szamarak, de nagyon-nagyon ritkán, amikor ilyen nagyon fel vannak zaklatva, akkor szoktak. Egyébként meg egy ilyen furcsa, egy nyihogásszerű hangjuk van, azt úgy viszonylag gyakrabban hallatják.
Sikerült olyat felvenni, csak a szélnek is majdnem ugyanolyan erős volt a hangja. Jó, akkor madarak és fotózás, ugye ez a te másik szívbéli dolgod.
Hát igen, mert amikor még a vadlovak nem voltak sehol, akkor is, hát nem tudom, valahogy engem igazán a házi állatok annyira nem érdekeltek. Tehát azok valahogy olyan kevéssé voltak kihívás, vagy nem tudom, az nem volt olyan izgalmas téma. És akkor a 79-ben kezdtem el madarászni. És akkor úgy valahogy az a kollega, akivel együtt elkezdtem kijárni, ő egy ragadozó madarakkal foglalkozó specialista volt, illetve ma is az. Mert tulajdonképpen tőle tanultam madarászni, és ez a ragadozó madarak iránti szenvedély vagy szeretet ez a mai napig is megvan. És hát több-kevesebb aktivitással azért ezt folyamatosan műveltem. Most a Madártani Egyesület ragadozó madárvédelmi szakosztálynak az elnöke vagyok, de hát ez nem azért mondtam, mert ilyen rangosságban szenvedek, csak tehát, hogy ez a mai napig is meglévő dolog. Mondjuk az a kihívás a ragadozó madarászásban, hogy a ragadozó madaraknak a megfigyelése az meglehetősen nagy idő meg energiaigényes feladat, és ahhoz képest viszonylag kevés adatot szolgáltatnak, tehát mondjuk például egy ilyen madáretetőn tolongó cinege csapathoz képest, ugye ott órák alatt az ember több ezer adatot tud felvenni, hogyha olyan szerencséje van. Míg egy nagy sasnál mondjuk van egy olyan megfigyelési nap, amikor egyszer látja az ember, és akkor az egy darab adat, egy nap elment vele, tehát ez így nem olyan szapora. Sokkal nagyobb a kihívás. Viszont ugye a másik oldala, hogy én természetvédőnek vallom magam, a ragadozó madarak között nagyon sok olyan van, ami kifejezetten sok problémával küzd, tehát kicsi a létszáma, ritka, mindenféle veszélyeztető tényezők, nehezítik az életüket, és a magyar ragadozómadár védelem az meglehetősen aktív és sikeresnek mondható nemzetközi viszonylatban is. Úgyhogy én ennek vagyok a része, vagy ebben dolgoztam sokat. Hát egészen ilyen érdekes témák voltak az én működésem során, tehát nagyon sok műfészket raktam ki, például rétisasoknak, amely ugye egy hatalmas nagy ragadozó madár, és nagyon magas fáknak a tetején szokott fészket rakni. Na most én, amikor még ilyen süldő gyerek voltam, egész jól tudtam fálmászni, és akkor elég sok ilyen műfészket raktunk fel a hortobágyra. Raktuk a műfészket, mindenki röhögött rajtam, hogy teljesen butaság, mert a rétisas számára ez nem alkalmas élőhely, így úgy, amúgy, és nem is tudom, volt olyan fészek, amit megraktam, és akkor hát így 2-3 év alatt az idő az lepusztítja ezeket, akkor megraktam még egyszer, és a rétisas, az első rétisas pár hortobágyon, ami fészket, az abból a fészekbe költött, amit én raktam nekik, kétszer is fel kellett újítani, mire nagy nehezen elfogadta ez a rétisas pár. De hát igazándiból az egész azért volt nagyon érdekes, mert ugye az ember valahogy megpróbál ezeknek a ragadozó madaraknak az agyával gondolkodni. Tehát, hogy mi az egy rétisas pár esetében, ami miatt egy élőhely az jó, vagy kiválóan alkalmas arra például, hogy fészket rakjon és ott szaporodjon, vagy alkalmatlan. És ugye ezt így egy idő után az ember úgy valahogy elkezdi érezni. Tehát, hogyha kellően sok időt tölt kint, és ugye a madarakat megfigyeli, valamilyen szinten meg is érti a működésüket, akkor egy idő után valahogy egy picit már ilyen sas szemmel kezdi nézni a dolgokat. Hogy akkor, ha én sas lennék, akkor mondjuk arra, vagy erre, vagy amarra a fára raknék fészket, és akkor ugye hát ezt megfelelő engedélyek birtokában meg is lehet tenni, és hogyha véletlenül besikeredik a dolog, az egy hatalmas nagy siker. Mert ugye ezek aztán tényleg semmi közük nincs az emberekhez, utálják őket, elkerülik lehetőség szerint, nem lehet rájuk olyan módon hatni, mint a háziasított állatokra. Tehát itt az ember vagy tudja ezt, vagy nem tudja, úgyhogy ez egy ilyen nagyon komoly kihívás. Na most Magyarországon néhány tucat ember foglalkozik ilyesmivel, ez egy eléggé jó összetartó csapat. Ez az úgynevezett szakosztály, amiről az előbb már meséltem. És hát ugye ez a néhány tucat ember, ez végzi tulajdonképpen a ragadozó madarak védelmét. Aztán persze van most már egy szélesebb körű társadalmi segítő réteg is, akik az ilyen kisebb volumenű munkákban be tudnak segíteni, vagy azért, mert több szabad idejük van, vagy azért, mert őket is érdekli a dolog, de hát olyan szinten még nincsenek benne. Na most ezt a csapatot próbáljuk formálni. A ragadozó madarak sajnos világszerte mindenütt rengeteg problémával küzdenek, vagy tudatosan írtják őket, vagy nem tudatosan, hanem véletlenül. Tehát mondjuk a tudatos írtás az mondjuk, amikor agyonlövik őket, vagy megmérgezik őket. A nem tudatosnak az alapesetei például mondjuk egy ilyen helytelenül elvégzett erdészeti beavatkozás, magyarul kivágják véletlenül a fészküket, vagy annyira átalakítják az erdőszerkezetet, hogy az már nem alkalmas továbbá annak a fajnak a fészkelésére. Vagy véletlenül egy mezőgazdasági beavatkozást, egy pocokírtás, vagy egy vegyszeres növényvédelmi beavatkozásnak lehetnek olyan mellékhatásai, ami miatt ezek a madarak is elpusztulnak. Tehát nem sorolom, tehát rengeteg ilyen feladat van. És ugye ennek a koordinálása, ennek az elvégzése, ez tartozik hozzánk. Ez egy ilyen kis hálózatszerűen működő dolog. Minden fajnak van koordinátora, aki országosan gyűjti az adatokat, és ezekből az adatokból próbáljuk a védelmi intézkedésekhez szükséges információkat kinyerni, illetve a munkát koordinálni. Igyekszünk minél több madarat megjelölni, vagy gyűrűvel, vagy manapság, ami még inkább elterjedő félben van ezekkel a szatellites adóvevőkkel. És így aztán a hosszú távon vonuló madarakról is egészen jó adatsorok kezdenek most már összegyűlni. És kiderült ugye, hogy itt a természet nem ismer határokat, szoktuk mondani, tehát a természetvédelem sem ismer határokat, és ezek a természeti problémák sem ismernek határokat. Az, hogy Magyarországon egy madárfaj ritka, vagy éppen növekvő állományú. Ez sok esetben attól is függ, hogy például ez a madárfejez vajon vonuló-e vagy sem. Az a madár, amelyik életének a nagy részét, vagy az év nagy részét Magyarországon tölti, és mondjuk a Magyar Természetvédelem hathatós együttműködésével, vagy támogatásával minden olyan dolog az ő életciklusában megvan, ami mondjuk az összes veszélyeztető tényezőt kiiktatja, akkor vélhetően ennek az állománya növekedni fog. Például ilyenek a nagy termetű sasok Magyarországon, a réti sas, a parlagi sas, amelynek az állománya az elmúlt 20-25 évben gyakorlatilag meg 10-szereződött, meg 20-szorozódott. Ahhoz képest, hogy azt gondolta mindenki, hogy a réti sas, mint a legnagyobb ragadozó madár, az egy roppant érzékeny madár egyébként, de ettől függetlenül úgy tűnik, hogy ha direkten nem lőjük agyon, nem vágjuk ki a fészkét, akkor tulajdonképpen ő hajlandó alkalmazkodni a mai viszonyokhoz, és egyáltalán nem akar kihalni. Ellenben például egy olyan madárfaj, ami a telet Afrikában tölti, és az év egy jelentős részében, hogy úgy mondjam, nincs ide haza, ezért a magyar természetvédelem csak egészen korlátosan tud felelősséget vállalni, mert nyilván amíg a madár itt van, addig tudjuk védeni. Amikor elhagyja az országot, és akkor elkezdi ezt a több ezer kilométeres vándorlást, akkor számtalan olyan dolog van, ami veszélyezteti az életét. Lelövik, valahol áramütés szenved, egyszerűen egy természeti katasztrófába keveredik egy olyan viharba, ami kisodorja a tenger fölé, és egyszerűen belefullad a tengerbe, stb. Nagyon sok ilyen dolog van. Gyakorlatilag ma úgy tűnik, hogy ennek a ragadozómadár védelemnek az egyik legnagyobb kérdése az, hogy a hosszú távú vonulókkal mit tudunk kezdeni. Ugye kiderült, hogy a magyar kékvércse, ami ugye egy ilyen kis néhány grammos vagy néhány tíz grammos madár, ez Angolában telel, az összes magyar kékvércse az Angolában telel. Hát Angoláról sok mindent lehet hallani, de mondjuk az, hogy olyan nagyon helyre erős természetvédelem lenne arrafelé, azt még azért én nem hallottam. Ráadásul pont, ahol ezek a kékvércsék telelnek, hogy gyakorlatilag semmiféle védett objektum nincs, valószínűleg nem is foglalkozik senki sem a ottani kékvércsékkel. Az egy szerencse, hogy hál' Istennek olyan nagyon nagy komoly probléma nincs. Viszont egy szemléletes példát hagyd mondjak, Bulgáriában élnek dökkesejük, ezt kevesen tudják, de Európa déli részén élnek a kesejű fajok, és Bulgáriában többek között a dökkesejű volt egy ilyen ismert faj. Körülbelül 50 pár fészke Bulgáriában, amikor a bulgár kollégák észrevették, hogy egyszerűen eltűntek a madarak, és hát ők ott Bulgáriában olyan különösebben veszélyeztető tényezővel nem találkoztak. Elkezdtek gyanakodni, hogy valami lehet a telelő területen, ilyen szatellit adóvevőt raktak ezekre a madarakra, és hát azok normálisan levonultak Szudánba, és akkor az egyik adó az elkezdett ott egy helyről adni. Na most ezek általában azt jelenti, hogy vagy leesett a madárról az adóvevő, és akkor ott onnan ad egy pontból, vagy elpusztult a madár, és akkor azért ad egy pontból. Bulgár kollega vette a fáradtságot és lement a helyszínre, Szudánba, meg is találta a dökkesejűt, tetemet egy vadonatúj távvezeték alatt. De ahogy ott végigment a távvezetéken, még vagy 20-valahány másik dökkesejűt is ott megtalált, és kérdezte a szudáni embereket, hogy most hogy ennyi elpusztult. Hát azt mondja, hogy persze, hogy elpusztult, hát nem ismerik, mert ezt tavaly építették ezt a vezetéket, mert Szudánban is elindult a fejlődés, és az ő falujukat, ami eddig egy ilyen teljesen infrastruktúra nélküli kis szavannai település volt, összekötötték a világgal, ugye egy távvezetékkel. De most a bulgáriai madarak, ezek a dökkesejük, ezek ott teleltek hagyományosan évezredek óta ebbe a szudáni körzetbe. És gyakorlatilag az 50 pár fészkelő pár, az ugye 100 darab madár, abból 50-et az az egyetlen egy vezeték egy pillanat alatt kivégzett, és gyakorlatilag ugye Bulgáriában is nagyon szigorú törvények igyekeznek ezeket a madarakat védeni, tehát látszik, hogy a dolog az egy nagyon-nagyon komplex nemzetközi együttműködéssel lehet talán valamilyen módon kezelni. Hát ezek nagy tanulságok, és ugye amikor az ember elkezd dolgozni egy ilyen rendszerbe, hát akkor nyilván amikor fiatal, akkor azt hisz, hogy majd ügyesebb lesz, meg okosabb, meg majd hatalmas sikereket ér el, és akkor egy pillanat alatt kiderül, amikor mondjuk ezeket a példákat végignézi, hogy itt gyakorlatilag egy ember az semmire nem képes, egy szakma az talán, de igazándiból csak nemzetközi összefogással lehet eredményeket, vagy részeredményeket elérni.
Ezzel kapcsolatban egy olyanról is hallottam, hogy egy földközi tengeri szigeten elkezdtek szállodákat, meg egyéb ilyen épületeket építeni, ha jól emlékszem, és a vonuló madarak egész egyszerűen ott már nem mertek leszállni, és hát ugye elfáradtak, és nagyon sokan a tengerbe fulladtak. És akkor ugye meg kellett változtatni a vonulási útjukat. Tehát ugye ez is egy ember civilizáció beavatkozásának egy példája.
Hát igen, a vonuló madaraknál a tengerek azok mindig egy különlegesen nehezen áthidalható akadályt képeznek. Különböző technikáik vannak a vonuló madaraknak. Hát nyilván a vonuló madarak, mondjuk a széncinek, vagy a széncinek az pont rossz példa, tehát az egészen apró énekes madarak, illetve a gólya, ez gyakorlatilag mindegyik levonul Afrikába, viszont a gólya az nyilvánvalóan vitorlázva repül, tehát egészen más stratégiát követ, mint ezek a pici apró énekes madarak, amik egyszerűen muszáj, hogy folyamatosan aktívan repüljenek. És ugye ez egy ilyen kis énekes néhány gram, vagy 10 gram, 10-20 grammos nagyságú. Ők képtelenek olyan típusú energia tartalékot gyűjteni, hogy többször is neki tudjanak futni mondjuk egy ilyen földközi tenger átrepülési akciónak. Tehát ők minden dupla vagy semmi alapon csinálnak, elindulnak, vagy sikerül, vagy nem. Na most ez ugye azért év tízezre alatt zajló folyamatok, és ezek a népek, amelyek ugye egyes földközi tengeri szigeteken vagy a partvidéken élnek, ezek nagyon jól tudják, hogy az év bizonyos szakában, amikor a madárvonulás zajlik, akkor egyszerűen a levegőből temérdek madár lehullik gyakorlatilag az első száraz ponton, ahol vége van a tengernek, és akkor gyakorlatilag ott kézzel meg lehet ezeket fogni, vagy ilyen nagyon egyszerű hálók segítségével, és ez évezredek óta ezek az emberek ezt eszik folyamatosan, ez az ő kultúrájának valamiféle része, és úgy tűnik, hogy amíg ezt nem ipari mértékben űzték, nem is volt ezzel különösebben nagy probléma. Viszont azzal, hogy egyrészt Európában is romlottak a madaraknak az életfeltételei, másrészt Afrikában is romlottak, és még közben a hálók is fejlődtek mondjuk a földközi tenger mentén folyamatosan. Ez most már oda vezetett, hogy néhány fajnál ez egy nagyon-nagyon komoly állománycsökkenést idézett elő. És hát ugye egy olyan népnek, amelyik több száz éve ezzel foglalkozik, hogy ezrével fogja a fűrjeket meg a pacsirtákat, és meg is eszi, és ilyen különleges ínyenc falatokat csinálnak belőle, sőt, nemzeti tradíciónak a része, hát ezeknek elég nehéz elmagyarázni, hogy mostantól kezdve már nem kéne ezt enni, meg csinálni, mert akkor ezek az állatok el fognak tűnni a föld színéről. Ők azt állítják, hogy 300 évvel ezelőtt is ugyanúgy ették a pacsirtát, mint most, 200 évvel ezelőtt is, 100 évvel ezelőtt is, tavaly is, és egyszerűen nem hajlandók ezt elfogadni. Most ennél vannak még érdekesebb dolgok, bizonyos kitüntetett földrajzi pontokon ezek a nagytestű vonuló madarak, ezek nagy tételben összegyűlnek, és várják a kedvező áramlási viszonyokat, tehát a kedvező szeleket, és akkor egészen nagy csapatokban, de ez egy ilyen tízezres nagyságrendnek kell ezt elképzelni, repülik át a tengerszorosokat. Például a Boszporusznál van egy ilyen, ahol rövid idő alatt, ilyen egy hónap leforgás alatt 30-40 ezer ragadozó madár, illetve gólya is képes. 3-400 ezer, tehát egészen nagy tömeg képes átkelni. Na most ott például a hobbiból történő vadászatuk is egy eléggé jelentős probléma. Tehát egyszerűen ugye jönnek a madarak, folyamatosan egyre több, és akkor ez bizonyos emberekben azt a vágyat gerjeszti, hogy akkor ők ezeket lelőjék. És gyakorlatilag ott állnak az emberek, és ilyen ismétlő fegyverekkel lövöldözik le a gólyákat. Semmit nem csinálnak velük, mert a gólya önmagában egy eléggé rossz ízű falat, akármilyen jól készítik is el. Ez egy szórakozás. Ők azt mondják, hogy nemzeti tradíció, meg nem tudom, hogy micsoda. Hát elég érdekes, és nagyon-nagyon nehéz vele mit kezdeni. Tehát ezeknek az embereknek ez olyan szinten az életünknek a része, hogy nem is érzik, hogy ez valamiféle probléma lenne. Ugye oda mennek ezek a Nyugat-Európából érkező önkéntesek, és akkor ők megpróbálják ezt elmagyarázni, hogy ez egy rossz dolog, amit csináltok, és ne csináljátok, és akkor ezt egyáltalán nem szégyellik, meg semmit, ők mondják, hát ez nem állunk, ez a szokás, hát semmi baj, minden évben lelövünk nem tudom hány ezer ilyen madarat, és még mindig van, tehát nincs gond, mi a probléma. Nagyon érdekes, most egyébként egy magyar fiatal madarászlány szervez ugyanilyen megfigyelő csoportokat Grúziában, mert Grúziában is van egy ilyen tenger melléki hely, ahol nagy tételbe vonulnak a madarak, és ott is teljesen hobbi szinten vadásszák őket. Senki nem tudja megmondani, hogy miért, semmit nem csinálnak a madarak, lelövöldözik és kész, és annyi. És hát most egy ilyen nagyon érdekes előadást tartott ez a lány, és önkénteseket keres, hogy szelíd eszközöket, nem agresszíven akarják ezt az egészet megtolni, vagy úgy gondolják, hogy ez nem célra vezető. Valahogy azokkal az emberekkel meg kell ismertetni a problémát, hogy ez egyáltalán probléma, mert ők ezt nem élik meg problémaként. És hát nyilván mindent a gyermekekkel érdemes kezdeni, mert ugye a begyepesedett öregek, felnőtteknek ezek a dolgok, az új dolgok már nehezen mennek be a fejükbe, de a gyerekeket nagyon szépen elkezdték okítani erre, és ugye amikor mutattak ilyen képeket, hogy amikor a vadászoknak a saját gyerekei mentek oda ilyen kis színes rajzokkal, ugye a darázsaivek le voltak szépen rajzolgatva, akkor ugye apukának is úgy eszébe jutott, hogy tényleg, hát vajon miért is csinálom én ezt? Mert igazándiból, ha nem csinálom, akkor sincs semmi. És hát úgy tűnik, hogy ez egy működőképes dolog. Tehát ember és természet az rettenetesen sokféleképpen tud együtt élni, aminek ugye a szélsőséges példája az egyik, a másik meg az, hogy egy arab halásznak a kunyhójának a tetején fészkel egy halászsas, erről is láttam a képet. Tehát ilyen hihetetlen, ugye konkurensek, mert ugyanazokat halakat fogja mindenki, és akkor a halász még néha felhajít a fiókák meg egy-egy halat, hogy egyenek. De ez állítólag régen a Tisza mentén is a magyar halászokkal is előfordult, sőt, mi a Nemzeti Parkban működtetünk ilyen sasetető helyet, és biztos vagyok benne, hogy a mi sasaink azok ismerik az autót, tehát mikor visszük ki a kaját nekik, akkor egyszerűen hát elmennek, mert ugye mégiscsak sas, tehát úgy illik, hogy elmenjen, de hát ilyen 50-100 méterrel odébb meg leül a földre és várja, hogy akkor na, milyen kaját veszünk elő az autónak a platójáról. Ezek hihetetlen dolgok, mert ugye ezeket a fajokat nagyon sokáig elkönyvelték, hogy hát ezeket a kultúra kiírtja, nem kerülik az embert, csak a legvadabb, nem tudom, hogy hol lehet megőrizni őket, és akkor például most olyan helyszíneket tudok mondani Magyarországon, hogy a Debrecen-Budapest villamosított vasútvonal mellett 5 méterre költ például a parlagisas, ahol naponta nem tudom hány ilyen 120-szal száguldó vonat megy el alatta, vagy a 33-as országúttól 100 méteren belül fészkel a rétisas, és így nézegetik egész nap a fiókák az autókat, ahogy fel alá járkálnak a 30-ason. Tehát igenis képesek a madarak, meg mindenféle vadállat az embereket elviselni, ha mi hagyjuk. Budapesten körülbelül 100 pár vörösvért se fészkel, a parlamenten több mint 10. Egy olyan faj, ami gyakorlatilag nem kellene, hogy itt éljen, mert hát ugye egeret itt azért elég nehéz fogni a városba, attól függően, hogy van egér, csak ugye emiatt az őrült forgalom miatt, ami itt van, ez egy nehéz ügy. Viszont a városi vértség azok nem egeret fognak, nem verebet, és ők teljesen átálltak egy más rákmány spektrumra, alkalmazkodtak a városhoz, és köszönjük szépen, jól vannak.
Hát jobb lenne, ha galambokat fognának.
Ahhoz ők kicsik, az a vándorsólyom, egyébként a vándorsólyom is egyre inkább beköltözik a városokba. Nagyon sok nyugat-európai nagy katedrálison fészkelnek vándorsólyomok, New Yorki felhőkarcolókon, meg atomerőműveknek a hűtőtornyain is. Tehát azért ők nem adják fel. Nálunk pedig mondjuk a legextrémebb dolog ebből a szempontból a kerecsensólyom, amelyik a magas feszültségű távvezetékoszlopokat részesíti előnyben. És a magyar kerecsensólyom állomány, ami egyébként a legnagyobb Európában, ennek a 80% a távvezetékoszlopokon fészkel. Olyan műfészekben, amit mi rakunk ki neki a madarászok, illetve a áramszolgáltatónak a szakemberei.
Most ezzel kapcsolatban jutott eszembe, hogyha mondjuk az évszázadokig ilyen műköltőhelyek lesznek, hát elfelejtenek házat építeni.
Hát a sólyom az nem, mert a sólyom az eleve nem épít fészket, a sólyom az elveszi mindig valakitől a fészkét.
Igen.
Igen. Tehát a vércse is, tehát a vércse is sólyomféle, az összes nagy sólyom, ezek mind ilyen nagy sasoknak a fészkét bitorolják el, vagy pedig a mindenféle mesterséges fészek alapot foglalják el. Hát azért, de kísérletképpen csináltunk ilyeneket, tehát feltettünk teljes ládát a villanyoszlopokra, azt is elfoglalták. Tehát én azt mondtam, hogy ezek a kerecsensólymok, ezek olyan szinten nem akarnak kihalni, hogy mondjuk az űrhajóknak az oldalán, hogyha lesz majd egy ilyen villanyoszlophoz hasonló építmény, akkor biztos, hogy azon is fognak vészkelni. Debrecenben rendszeresen bejárnak a kerecsenek. Debrecenben sok galamb van. Nálunk ugye elég sok gabona raktára, meg innen rengeteg ilyen elvadult galamb él a városban. És azt most már pontosan tudjuk, mert egyedileg beazonosítottuk, hogy melyik a közelben fészkelő párján 12 kilométerről jár be galambot fogni Debrecenbe, és mindig egy bizonyos pontra ül fel, ott tépi a galambot, és a kollégák felraktak egy ilyen kameracsapdát, úgyhogy ezt egy az egybe a arcnak a rajzolatáról fel lehet ismerni ezt a párt, tehát a fiút is, meg a lányt is, és hát gyakorlatilag nagyon sok új információ került elő, például a kerecsensólyomról, és a világon sehol nincs olyan, hogy városban a kerecsensólyom az élne. A vándorsólyom az igen, mert az egy régóta tudott tény, de a kerecsen ilyen szempontból teljesen új, és akkor lehet, hogy ezek az alföldi magyar városok, ezek ilyen szempontból kerecsensólyom tekintetében egészen egyedülálló dolgokat produkálnak.
És azt észrevettétek, hogy a galambok arról a területről esetleg elszállingóztak?
Nem. Hát a galambok sokan vannak, a galambok mindig úgy taktikáznak, hogy a sokból az a néhány, amit megfog a sólyom, az egy dolog, de ők még mindig jobban járnak, hogyha biztos táplálékforráson sokan nagy tömegben tanyáznak. Tehát ez hogy a sólyomok szétverik a galambállományt, hát ez azért általában azért nem igaz, mert egy nagyon komoly mennyiségű galamb csapatban akkora a kohézió, tehát akkora megtartó erő, hogy azt egy sólyom vagy két sólyom, mert az olyan sólyom, hogy nem csapatosan támadó madár, az nem nagyon tudja megtartani.
Neked mi a véleményed a városi galamboknak a nagyfokú elterjedéséről, hogy igazából ugye elég veszélyes egészségi okokból is, hogy ez helyén való, vagy kellene ellene valamit tenni, és mit lehetne ellene tenni. Ugye, mert te madarász vagy, tehát nem fogod azt mondani, hogy hálóval fogjuk meg az egészet, aztán vigyük, ahova akarjuk. Tehát valahogy csak rendet kellene tenni, nem?
Hát most azért, mert madarász vagyok, azért már elnézést, buta meg hülye nem vagyok. Tehát a probléma, az egyszerűen azt látni kell. Na most az egy ostoba hozzáállás, hogyha csak azért is, mert mi mondjuk szeretjük a galambokat, akkor minden egyes galamb egyedet igyekszünk megmenteni. Tehát én mindig azt mondom, hogy a természetvédelem, vagy a madárvédelem, az nem egy példánynak a megmentéséről szól. Adott esetben persze szólhat arról is, de hogyha mi igazán ezt komolyan gondoljuk, és bízunk abban, hogy a mi tudásunk az ehhez elég, akkor nekünk a faj szintjén kell gondolkodni. Tehát van egy probléma, ez az elvadult galamb kontra mondjuk Budapest, vagy egy akármilyen nagyváros. Tehát ez lehet egy olyan színvonalú dolog, ami már problémát okoz. Ha kevesebb a galamb, akkor valószínűleg ez nem akkora probléma. Ha több a galamb, akkor ez egy nagyobb probléma. Ezt érdemes a helyén kezelni. Vannak módszerek, amivel a galamb állományt fékel lehet tartani, de elsősorban azt kell megszüntetni, ami miatt sok a galamb. Tehát a galamb az nem magától szaporodik, az azért megy oda valahova, mert ott számára optimálisak a körülmények. Van megfelelő mennyiségű táplálék, és van megfelelő minőségű költőhely. Hogyha kettőből valamelyik hiányzik, akkor ott nincs galamb. Na most egy ilyen nagyváros, mint Budapest, ez optimális, vagy eszményi élőhelye mondjuk ezeknek a galamboknak, mert egyrészt itt van ugye a millió épület, ahol mindig találnak optimális fészkelőhelyet, másrészt még az egy dolog, hogy amúgy is elég sok kaja van itt szanaszét a városban, ugye, amit elhaigálunk, de még ráadásul még pluszban még etetjük is őket. Na most, amikor mondjuk egy éhes ember egy terített asztalhoz oda megy, akkor szerintem azon nem kell csodálkozni. Tehát a galambok nyilván nem azért szaporodnak el, hogy bosszantsanak minket, hanem azért, mert a feltételeket mi biztosítjuk nekik. Ez szerintem, ha valamiféle előrelátó gondolkodással kezeljük, akkor ezt meg lehet akadályozni. Vannak már mindenféle módszerek, tehát vannak brutális eszközök, megfogni, kitekerni a nyakát, stb. Ez az egyik. Nyilván ez nem annyira emberséges megoldás. De vannak módszerek, amivel fogamzásgátolni lehet a galambukat, ezt takarmányba keverve akár oda lehet nekik adni.
Arra nem lesznek immunisak egy idő után?
Hát, hogyha az jól megvan konstruálva, az a szer, akkor nem. Az evolúció azért annyira gyorsan nem működik, hogy egy ilyen galamböltő alatt átálljanak. Vagy meg lehet szüntetni a fészkelő helyeket, ugye erre van ezek a szuper finom hálók, amit a nagy épületek homlokzatára fel lehet tenni. Gyakorlatilag a földről nem lehet érzékelni ezeknek a hálóknak a jelenlétét. Viszont a galambok nem tudnak bemenni azokba a fészkelő nyílásokba, ahol ők egyébként költenének. Természetesen a galamboknak vannak egyéb ellenségeik is, paraziták, betegségek, stb. Ezeknek a hatását sem szabad figyelmen kívül hagyni. És egyébként az sem, amit mondjuk vektorként a galambok tudnak közvetíteni, mert nyilván ez a másik oldal, hogy adott esetben akár erről is szó lehet, egyébként szerintem ennek eléggé eltúlozzák mindig a jelentőségét. Hát igazoltan galamboktól származó fertőzés az viszonylag kevés. Van, de egyébként ténylegesen van, tehát van ilyen, előfordul, tehát ez a veszély, ez megvan, legfeljebb egy kicsit túlbecsüljük. Én egyébként azt mondom, hogy egy idő után az elszaporodott galambállományban fellépő betegségek, amit a galambokat pusztítja, ez egy idő után valahogy egyensúlyban hozza a rendszert, csak valószínűleg ez az egyensúlyi állapot, ez már olyan mennyiségű galamb, ami az emberek nagy többségének problémát okoz. Tehát én egyébként galamb ügybe a beavatkozás mellett tenném le a voksot, tehát szerintem a galamb helyzetet kell és tudni kell kezelni.
Ha már itt a galambokra is kitértünk, én megkérdezem, hogy úgy tudom, hogy a verebek is veszélyeztetett faj. Tehát a régen honos verébfajta, abból Magyarországon most már egyre kevesebb található.
Hát igen, ugye a probléma az, hogy a mezőgazdaságnak a kemizációja, illetve egyáltalán az életünknek a kemizációja most már olyan szintet ért el, hogy mindenki mindenféle szert használ. Ha nem nő a növény, akkor azért öntünk rá valamit, ha túlzottan nő, azért, hogyha tetves, akkor megpermetezzük. Tehát millió szer van forgalomban, ezeket egyébként, hogyha szakszerűen használják, akkor vélhetően nem okoznak igazán nagy gondot. A legnagyobb probléma az mindig az emberi felelőtlenség, mert a hanyagságban kezelendő, vagy keresendő, mert sajnos mi hajlamosak vagyunk arra, hogy ezeket a szereket nyakló nélkül használjuk. Na most innentől kezdve jön a probléma, hogy ezeknek a szereknek a nem kívánt hatása is jelentkezik, tehát nem csak azokat a szervezeteket öli meg, ami ellen az egészet kitalálták, hanem olyanokat is, amelyek hasonló szerveződésűek, de mondjuk úgy, hogy nem irritálják az embert. Na innentől kezdve mondjuk egy madárfajnak megszűnik a táplálékbázisa, és akkor eltűnik, vagy lecsökken a létszáma. Gyakorlatilag a városiasodás, ami egy általános jellemzője a korunknak, ez nagyon sok fajnak az élőhelyét megszünteti. Tehát mondjuk a két hazánkban előforduló verévfaj közül az egyik az úgynevezett házi veréb, ami meglehetősen jól alkalmazkodik az ilyen urbánus körülményekhez, míg a mezei veréb, ami kifejezetten ugye a faluszéleken, meg istálló pajták környékén élt valamikor, meg ma is, az egy ilyen hagyományosabb élőhelyhez kötött. Na most, amikor ezek megszűnnek, mert ugye egy magyar falu manapság hogy néz ki? Hát régen ugye volt csorda, csűrhe, ez az mindenki tartott állatot otthon, volt az állattartáshoz kapcsolódóan egyrészt kellemetlen szaghatás, sok csípő, szúró rovar, ami azért viszont egy csomó madárnak meg táplálékul szolgált. Na most ezek ugye megszűntek a magyar falvakban, alig-alig tartanak állatot, a legelők, a falu széli legelők azok kiüresödtek, és akkor ezek a verebek, a mezei verebek, amelyek egy eléggé komoly rovar táplálékot igényelnek, főleg a fiókanevelés időszakában, ezek gyakorlatilag ottan éheznek, eltűntek, odébb vándoroltak olyan helyekre, ahol még van megfelelő élőhelyük, így aztán a számuk csökken. De egyébként ugyanez igaz a egyre intenzívebbé váló mezőgazdaság miatt, a mezei pacsirtára, a bíbicre, tehát olyan fajokra, amik valamikor nagyon gyakoriak voltak, manapság meg tényleg gyakorlatilag már csak a természetvédelmi területekre visszaszorulva tudnak megmaradni.
A fecskék is, ugye?
Igen. Na most még egy dolog van, amiről nem is nagyon szoktunk beszélni, viszont szerintem nagyon fontos, és ez pedig az úgynevezett fényszennyezés. Most mindenki ismeri, hogyha felgyújtjuk a villanyt, és ugye este kinyitjuk az ablakot, akkor mindenféle rovarok berepülnek a lámpának a fényére. Na most képzeljük el ezt mondjuk egy ilyen Budapest nagyságrendben, ahol szerintem több százezer fényforrás ég egy-egy ilyen kivilágított éjszaka. És ugye ez mindegyik a maga kis 5, 6, 8, 10, 100 kis rovarját úgy szépen magához vonzza, és ezeknek a legtöbbje ugye végül is megég a lámpánál és elpusztul. Na most amikor az ember mondjuk megy Belgiumba az összes autópálya éjszaka ki van világítva, az összes autópálya. Tehát ez az Európának bizonyos részein ez már olyan típusú probléma, ez a éjszaka is nappal van, és ezek a mesterséges fényforrások által elpusztított rovaroknak a milliárdjairól beszélünk. Gyakorlatilag Nyugat-Európában a legegyszerűbb idézőjelben, vagy legközönségesebb rovarevő madarak, úgy mint vörösbegy, seregély és hasonlóak, ezek egyszerűen azért tűnnek el, mert nincs rovar táplálék. Az ember végigmegy Németországba az autópályán több száz, vagy adott esetben 1000 kilométert, és egyszerűen a szélvédő üvegen nincs elütött rovar. Hortobályról hazamegyek Debrecenbe, gyakorlatilag nem látok ki az ablakon, annyi rovart ütök el. Na most nyilván ezek a rovarok, ezek egészen más dinamikával szaporodnak, mint az emlős állatok, de akkor is azért ezek a milliárd számra elpusztuló rovarok valahol mégiscsak hiányoznak a rendszerből. És ugye ez a nyakló nélküli világítás, ez megint csak oda jut, vagy oda juttatja a rendszert, hogy bizonyos szegmensei kiürülnek. Egyszerűen elpusztulnak. Kész. És ezért van az, hogy manapság már csillagos égbolt rezervátumokról beszélnek, tehát olyan helyeken, Földön, ahol még egyáltalán lehet a csillagos eget normálisan látni, ezek bizonyos fokú védettséget élveznek, illetve védettségre vannak rászorulva, mert a folyamatos urbánus terjedés, tehát a városoknak a fejlődése idézőjelben, ez ide vezet.
Ja, például Magyarországon a Dráva menti terület és Hortobágy ugye a legkevésbé fényszennyezett.
Igen.
Nemrég volt a rádióban szó a sasoknak a pusztulásáról, a réti sasoknak, és ott azt hozták elő, hogy a mezőrök, vagy hát a hasonló foglalkozású emberek a pocokirtás vagy rókaírtás gyanánt tesznek ki ugye mérget, és hát ez előbb-utóbb ez kerül bele a madarakba. Tehát ez egy, tehát ők azt mondták, hogy ez többé-kevésbé egy ilyen tudatos, vagy hát egy ugye nem kellőképpen megfontolt cselekedet a részükről, te ezt aláírod?
Hát a büntetőjog ugye azt mondja, hogy van a szándékos büntet, és van a, most tudom, hogy szokták mondani, a felelőtlenségből elkövetett. A sasoknál érdekes a helyzet, egy kicsit távolabbról kezdeném el a mondókát, mert ugye az, hogy a dúvadat, tehát a vadgazdálkodási szempontból nem hasznos vadat, valamilyen módszer szerint hát szinten kell tartani, inkább úgy mondom, ez egy régóta tudott dolog. Magyarországon ennek van ugye egy hagyományosan felépített szervezet, ez a vadőri hálózat. A vadőröket a vadásztársaságok szokták fizetni, tehát az ő alkalmazottjaik, és a vadásztársaságok szabják meg a vadőröknek a feladatait. Tehát az, hogy a hasznos vad számára ellenségként élő fajokat ritkítsák, a dúvadakat ritkítsák, ez egy vadőri feladat volt régen is, meg ma is. A különbség az, hogy régen ezeket a feladatokat a vadásztársaságok elismerték, és a vadőröket jutalmazták érte, tehát pénzt fizettek azért, mert ennyi meg annyi varjút, meg szarkát, meg rókát, kóborkutyát, stb. Kiiktattak a rendszerből. De régen azért tudták ezt megtenni, mert volt egy magyar vadászati potenciál, amit egyrészt a magyar vadászok, másrészt meg a külföldi vadászok tudtak hasznosítani. Magyarul annyi fácánunk, nyulunk, stb. Volt, hogy külföldről is érkeztek vadászok hozzánk vadászni. És ez a helyzet olyan szinten változott meg, hogy a rendszerváltás után alapvetően átalakult a vadászati jog és jogosultsági viszonyok Magyarországon, gyakorlatilag a földtulajdonhoz kötötték a vadászati jogot, és így aztán nagyon sok helyen a vadásztársaságok a régi szerkezetükben megszűntek működni, és teljesen új felállásban kezdtek el működni, egyrészt a tulajdonosi alapon, másrészt pedig akiknek nem volt tulajdonuk, azok meg így bevásárolták magukat a társaságokba. Tehát egy egészen más vadászkör jött létre. Ilyen-olyan-amolyan okok miatt az apróvad állománya az csökkent, és innentől kezdve már nem volt kívánatos portéka a magyarországi apróvad vadászat. Magyarul az a bevétel, amit a külföldi vadászok itt hagytak, az hiányzik a társaságoktól. De a társaságoknak a tulajdonosai, meg a társaságok maguk is azt elvárják a vadőröktől, hogy ezt a dúvadírtási munkát ezt azért végezzék. Na most, ugye régen fizettek minden egyes varjú, lábér, meg csőrér, meg rókáért, most nem fizetnek, hát jellemzően a vadőrök azok mondjuk minimálbért szokták kapni, vagy még az sem. De ugyanakkor elvárják tőlük, hogy ennyi meg annyi rókát, meg nem tudom mit, azt írtsanak ki. Én nem vagyok vadász, de azért kezdtem el vadászni, mert valahogy próbáltam volna ezt az egész dolgot úgy átlátni, hogy a saját bőrömön tapasztaljam. Mert ott van egy nemzeti park, van egy saját vadászterülete. És hát ugye a helyzet az úgy néz ki, hogy nem fizetnek a vadőrnek azért, hogy dolgozzon, nagyon alacsony a fizetése, de azt elvárják, hogy hatékonyan ritkítsa a dúvadakat. Mit csinál? Hát először is elkezd dühötten vadászni, csak az a helyzet, hogy fegyverrel, lőfegyverrel ezeket a fajokat érdemben nem lehet ritkítani. Rengeteg időt elpocsékol vele, nincs otthon, nem tud fusizni, mert ugye kevés a fizetése, jó lenne még mellé valahonnan pénzt szerezni, stb. Mit csinál? Előveszi a régi módszert, a méreg. Ugye a méreg az egy olyan dolog, ami nagyon hatékony, évszázadok óta működik, kicsi energiabevitellel, viszonylag olcsón, nagy hatékonysággal lehet a dúvadakat írtani. Az is igaz, hogy azokat a fajokat is lehet írtani vele, amit nem akarunk, de hát ugye egy ilyen, mit tudom én, mérgezett pekingi kacsára nem csak a róka meg a dolmányos varjú vág le, hanem az adott esetben mondjuk egy parlagi vagy réti sas is. Tehát a helyzet az, hogy mindezeknek az együtt hatójaként jelentkezik a probléma, ami Magyarországon most jelenleg mondjuk hol kevesebb, hol nagyobb energiával tör elő. Azért én azt mondom erre, hogy amikor Magyarországon a 70-es években volt 8 pár rétisas, akkor nyilván óriási tragédia volt, amikor 2 megmérgeztek belőlük. Most jelen pillanatban van 230 fészkelő párunk rétisas, és a legdurvább mérgezéses esztendőben, azt hiszem 2013-ban talán, akkor elpusztítottak 20-valahány egyedet. Én nem mondom, hogy ez semmi, és nem kell vele foglalkozni, de az biztos, hogy az állomány szintű problémát ez jelenleg még nem jelent. Vannak ilyen notórikus mérgezők, akik valami miatt ehhez ragaszkodnak, és bizonyos jól behatárolt körzetekben dolgoznak, de vannak módszerek a mi kezünkben is, például most egy nemzetközi pályázat kapcsán kiképeztettünk egy kutyát, egy kifejezetten ilyen méregkereső kutyát, amit nagyon komoly olyan használunk, és eléggé normálisan tudunk fellépni a mérgezők ellen. Ugye, és a kutya az megtalálja egyrészt a mérgezett falatot, tehát a csali falatot, megtalálja a mérgezésben elhullott egyedet, megtalálja azt az egyedet is, ami elhullott, és elásták a vadőrök, hogy ne találják meg. És így aztán a helyzet egészen más irányt kezdett venni. Nagyon sok ideig az volt a problémák, hogy nem volt meg a korpusz. Tehát nem találtuk meg a dögöt. Na most a kutya miatt most ez már alapvetően megváltozott. Rendőrségi ügyet lehet ezekből csinálni, mert nyilván azért ezek büntető kategóriák. És így aztán most már tényleg azt mondom, hogy csak a legelvetemültebbek használják ezeket a módszereket. Egyébként az érdekessége az, hogy a legegyszerűbb növényvédőszerekből is lehet halálos mérgeket kikotyvasztani, és nyilván akik ezt csinálják, azok ezt tudják. Tehát nem kell hozzá különösebb engedély, meg nem kell ilyen fekete piacról beszerzett anyag, hanem egyszerűen bemegy a boltba és megveszi.
Én hallottam már olyat, hogy egy eredményes kábítószer kereső kutyát kiirtottak azok, akiknek a cuccát megtalálták. Ti vigyáztok erre a kutyára?
Igen, a mi kutyánk az úgy működik, hogy Budapesten állomásozik, és akkor, amikor riasztás van, akkor autóval viszik a helyszínre, de sosem marad ott, hanem mindig azonnal hozzuk.
Tehát akkor rejtett helyen van.
Igen. Falkónak hívják. Egyébként itt képezték ki Budapesten. Nagyon jó dolgozik a kutya. Egyébként ezt sem itt találtuk fel, hanem a spanyolok, mert ott is komoly problémát okozott
ez. A viasz is onnan ered.
Így van, és gyakorlatilag ott nagyon jó bevált.
Kutya fajtája, labrador.
Német juhász.
Hadd kérdezzem még meg, hogy a fecskék, hogyha elpusztul egy fész, tehát tudok olyan helyet, Berekfürdőre járunk mi most már 15. éve nyaralni, és van egy ilyen kis, bolt, presszó, nem is tudom, mind a kettő talán, és ők csináltak egy sátrat a nap ellen, és oda befészkeltek a fecskék. Éveken keresztül mindig oda jött a fecskepár, volt amikor már 7-8 fecske is volt nyaranta ott azon a területen, és egyik évben későn indultak el, vagy későn költöttek ki fiakat, úgy gondolták, gondolom, hogy még mert nagyon meleg volt, jó idő volt, és aztán hirtelen jött a hideg, és mondták a tulajdonosok, hogy meg egyszerre néhen haltak a fecskék, mert eltűntek a rovarok, és ugye a fecske csak repülőrovarból él. Eltűntek a rovarok, és ott találták meg a fészkekbe az elpusztult madarakat, és azóta, ez körülbelül 3 éve, azóta nem jön nekik oda fecske. Ott vannak a fészkek, ők ott hagyták a fészkeket, de nem jön oda fecske. És hogy a fecskék nem foglalják el másik fecskének a fészkét?
Hát a helyzet az, hogy minden madárfajra jellemző az, hogyha valahol egyszer sikeresen költött, tehát egy ilyen pozitív élménye van a fészkelőhelye kapcsolatban, akkor igyekszik oda visszatérni. Viszont ahol negatív élménye van, tehát mondjuk így befullad egy fészek, és konkrétan mondjuk a fecske az nem szokta kidobálni a dögöket, hanem benne hagyja, és véletlenül, amikor visszaérkezik tavasszal, akkor ott van benne 6 ilyen mumifikálódott fióka.
Nem is jöttek
össze. Ez nyilvánvalóan nem egy megerősítő inger. Tehát ezt el tudom képzelni, hogy ez most néhány évig, akkor ez így lesz. Na most majd egy idő után, amikor egy új próbálkozó pár mégiscsak megpróbálja, és sikeres lesz, akkor onnantól kezdve ez megint tud majd működni. Rendkívül dinamika jellemzi ezeket a madarakat. Ugye a madarak, egyik professzorom mondta, madarak optimalizálnak. Mindig ott vannak, ahol a legoptimálisabb a hely. A második legoptimálisabban nincs ott a madár, és ebből esetleg az ember arra következtetésre jut, hogy akkor ez egy nem jó, nem megfelelő fészkelőhely, pedig lehet, hogy nem igaz, csak van nála jobb is. Tehát az, hogyha 2-3-4 évre ezek a fecskék kihagynak egy fészkelőhelyet, még semmi tragédia nincs benne, lehet, hogy ez egy negatív élményre adott válasz, és ugye hát a fecskék is úgy vannak, hogy gyakorlatilag egy jó karban lévő fecske esetleg 2 vagy 3 fészekalja tud egész életébe felnevelni, amikor az egyik helyszínen elveszít, akkor nyilvánvalóan a következő adandó alkalommal nem fog erőltetni ugyanazt a rossz helyszínt, mert esetleg ugyanaz következik be. Tehát mindegyik arra próbálja a maga életvitelét beállítani, hogy minél sikeresebben szaporodjon. És ez például egy fecskénél akár ilyen rendkívül gyorsan változó helyszíneket eredményezhet. Mondjuk egy sas az más, mert egy sas az 10-15-ször is költ egy évbe, vagy egy életébe, és ott úgy van vele, hogy 2-3 évig sikeres, akkor utána egy nem sikeres, akkor ez még nem annyira veszi el a kedvét a szülőpárnak. És sok esetben ilyen értelmetlenül is ragaszkodnak egy-egy fészkelő helyhez. Például azt tudom, hogy Szlovákiában volt egy szikla, egy szirti saspár fészkelt rajta. Ez valami miatt ez egy nagyon optimálisnak tűnő helyszín volt, de ott a helybeliek nem nagyon örültek ennek, és akkor kilőtték a madarakat, és 25 éven keresztül minden évben volt benne új kísérletező fészkelőpár, és minden évben kilőtték mind a kettőt. És ez 25 évben egymás után, ez le van jegyezve, mint egy ilyen elrettentő, vagy nem is tudom, nagyon érdekes adat, hogy ennek ellenére az valami miatt annyira jó volt a szirtésosoknak, hogy mindig volt jelentkező, annak ellenére, hogy soha egyetlen egy fiók onnan ki nem repült, sőt, jobb szemű szirtésos láthatta is, hogy éppen lelövik a fajtását. Hogy ez egy jó fészkelőhely, ez mennyire erős inger lehet, az mondjuk ez egy jó példa erre. De például a rossz fészkelőhely, ez meg lehet, hogy ugyanilyen erős. Nagyon keveset tudunk ám ezekről a madarakról. Nagyon sok tévhit van forgalomban. Tehát ugye azt mondják, hogy a ragadozó madarak azok örök életükben egy párként viselkednek, stb. Na most amióta ezek a színes gyűrűs, meg egyéb módszerek léteznek, nagyon sok minden kiderült, és többek között az is kiderült, hogy nagy huncutok ám ezek a madarak is, mert ténylegesen az jön az a pár van egy-egy fészekbe, csak mondjuk a genetikai vizsgálatok kiderítették, hogy igen ám, de mégsem attól származik a fióka, aki ott egyébként egész szezonban etetgeti őket, hanem a szomszéd revírben élő másiktól. Nagyon-nagyon érdekes dolgok ezek, és úgy tűnik, hogy igazándiból nem az egyedek versengenek egymással a tovább szaporodásnak a jogáért, hanem bizonyos életstratégiák. Tehát vannak a stratégák között erőből dolgozók, akik mindenkit megvernek csak azért, hogy ő jusson hozzá, vannak ilyen sunyi laposok. Ügyeskednek. Kinézik azt a pillanatot, amikor éppen nincs otthon a gazda, és akkor gyorsan. Tehát ezek vélhetően evolúciósan is értelmezhető alternatívák, és mindig van ilyen is, olyan is köztük. És akkor valahol az ember ugye mindig azt mondja, hogy nagyon buta dolog ember és állat között párhuzamokat vonni, mármint a viselkedésükben, de az igazság az, hogy egyre többet tudunk az állatokról, egyre inkább az az érzésünk, hogy azért valahol mégiscsak hasonlóképpen működik a dolog, náluk is, meg nálunk is. Nyilvánvalóan egy csomó olyan dolgot nem tudnak megcsinálni, amit mi, mert egyszerűen nincs kezük, nincs lábuk ebben a formában, mint nekünk, de úgy tűnik, hogy azért ezek a nagy általános képletek a madaraknál is, meg az állatoknál is működnek.
Hogyan tudják a madarakat például egy sast meggyűrűzni?
Hát
ezt a szerkezetet
igen, több módszer van. Ugye a legegyszerűbb, amikor még röpképtelen a madár, fiúk a korban, felmegyünk a fészekhez, és akkor megtörténik a jelölés. Vagy sokszor lehozzuk a fiúkat a földre, mert olyan bonyolult helyen van, hogy ott azért életveszélyes azt megcsinálni. Például mondjuk egy ilyen szatellit adóvevőnek a felhelyezése, ez eléggé macerás meló, és ez ott fent a fa tetején, a fészekben általában kivitelezhetetlen. A másik eset, vannak bizonyos kitüntetett helyszínek, ahol meg lehet fogni őket csapdával, valamilyen csapdával, ilyen furmányos ragadozó madarászok ezeket általában kitalálgatták már az évszázadok során, vagy vannak ilyen szerencsés véletlenek, amikor valami miatt emberkézbe kerül egy madár, mondjuk mérgezésben legyengül, de egyébként túlélés, teljesen egészségessé sikerül nevelni, vagy ápolni, és akkor egyszerűen, amikor elengedik, akkor felrakják rájuk ezeket a jelző berendezéseket. Nálunk például egy olyan volt, hogy volt egy öreg rétisas párunk, egy volierben laktak, nem tudtak rendesen repülni, tehát nem lehetett őket elengedni. Ez a voliér az úgy nézett ki, hogy egy ház mellé volt építve, és nagy hó volt, és a lezúduló hó, a tetőről lezúduló, olvadó hó lesodorta a tetejét ennek a voliérnek, beszakadt. Hát ugye a két csozót ült, a tető beszakadva, és akkor ott ültek, várták, hogy történjen már valami. Hát az történt, hogy két vacsas, ami ott a környéken tanyázott, azok bementek hozzájuk, nem tudom, hogy miért, de én csak annyit tudok az egészről, hogy az egyik dolgozó kollega felhív, hogy azt mondja, figyelj már, ki hozta ide ezeket a fiatal sasokat a voliárnak? Ki? Senki. Ez, itt van az öreg pár, de itt van két fiatal is. Ezek hogy kerültek ide? Nem tudom. És akkor kiderült, hogy ezek vadmadarak voltak, csak milyen szomszédolás jogcímben bementek érdeklődni, csak úgy megijedtek, amikor bekeveredtek oda a rácsok közül, hogy nem tudtak kijönni. Na, ezeket is megfogtuk, meggyűrűztük és elengedtük. Tehát voltak ilyenek. És aztán ebből nagyon érdekes adatok tudnak születni, tehát egy ilyen sast egyszer meggyűrűzve, azt hiszem kettő nap múlva Moszkva mellett találták meg. Tehát voltak egy jelenlegetők, és két nap alatt eljött Moszkváig. Tehát hihetetlen teljesítményre képesek.
Vagy hát volt egy olyan... 2000 kilométer.
Igen, vagy volt egy olyan, hogy Hortobágyon volt egy fészakajból származó két darufiók, mind a kettőn volt ilyen szatellit adó, és két vagy három nap múlva az egyiket Izraelben figyelték, meg a másikat pedig Tunéziában. Tehát itt Hortobágyon valahogy elváltak az útjaik, és az egyik vonulási útvonalon lement Közel-Keletre, a másik meg a nyugat-európai vonulási útvonalon lement Tunéziába.
A civilizáció az milyen veszélyeket rejthet az állatok számára, de most akkor maradjunk a madaraknál. Tehát ne kanyarodjunk el. Tehát ugye kiszakad az ősi környezetéből, valószínűleg a civilizáció által tanulni fog, olyan dolgokat fog tanulni, amit egyébként a természetből valószínűleg nem. Jobban alkalmazkodik. Tehát hosszú távra, nyilván nem most 5-6 évre egy faj tekintetében, de hosszú távon mihez vezethet ez?
Hát ugye azt mondjuk, hogy az állatok, meg nyilván a növények is igyekeznek a környezetük által nyújtott feltételekhez alkalmazkodni. És ilyen szempontból a környezet az egy rendkívül tág kategória, mert környezet egy erdő, egy tó, egy természetes képződmény, de ugyanúgy környezet egy nagyváros is, amely bizonyos dolgokban jobb, bizonyos dolgokban meg rosszabb feltételeket kínál, mint egy természetes környezet. Vannak fajok, amelyek képesek alkalmazkodni ezekhez a feltételekhez, és vannak, amelyek nem képesek. Tehát amelyek nem képesek, azok nyilván elvándorolnak, kipusztulnak, stb. Amiknek képes alkalmazkodni, az meg először csak úgymond beköltözik az emberi civilizációval sújtott vagy áldott területre, és hogy köszöni szépen, jól érzi magát, elszaporodik, és bizonyos kellően hosszú idő után akár egy fajta ökotípust, vagy akár egy különálló alfajt is, mondjuk ilyen nagyon extrém esetet figyelembe véve, képes kialakítani. Na most ezeket azért úgy kell nézni, hogy az evolúciós léptékű változások azért ilyen 1000 éves időtávlatokat jelentenek minimum. Na most olyan civilizáció, ami ilyen több ezer éven keresztül folyamatosan virágzik és fennmarad, azért annyira nagyon sok nem volt a történelemben, kivéve mostanit, de talán ez az egyetlen egy, amiben most mi élünk, az ilyen. Az összes többi régi civilizációnak ugye volt azért egy ilyen életpályája, hogy megszületett, virágzott, aztán nem elbukott és nyom nélkül eltűnt, vagy valamiféle kevés nyomot hagyott maga.
Egy természet közeli volt.
Igen. Na most a mai civilizáció úgy tűnik, hogy azért ez egy tartósnak bizonyuló dolog. Tehát látszik is, hogy bizonyos fajok nagyon jól alkalmazkodtak ehhez, mondjuk patkány, sváb bogár, amelyek nem feltétlenül a legszebb meg a legkedvettebb állatfajok, de ettől függetlenül legalább annyian vannak majdnem, mint az emberek a Földön, és köszönjük szépen, ők jól érzik magukat ebben az urbános környezetben. De hát ugye most a különböző ilyen szatellit csatornákon egészen megdöbbentő filmeket lehet látni, hogy ebbe a körbe tartoznak például bizonyos ragadozó madarak, de akár nagy ragadozók is, tehát mondjuk Brassóban farkasok, medvék kószálnak az utcán, akkor Bombayban, vagy Mumbaiban, ahogy manapság hívják, ott meg leopárdok, sétafikálnak a parkban, tehát ez egy egészen ilyen meredek fordulatot is vehet. Alaszka ugye tele van kószáló jávorszarvasokkal, amelyek ott a kertekben mindenféle problémákat okoznak. Indiai teaültetvényeken a teaszedő munkások gaurcsordákkal találkoznak benne a teaültetvényeken.
Ez milyen állat?
A gaur az az őstuloknál is nagyobb szarvas marhaféle. Tehát ugye az ember folyamatosan hódítja el a területeket a vadontól, és ezek a nagy térigényű fajok, ezek egyszerűen próbálnak valahogy ennek ellenére megmaradni. Ha másképp nem megy, akkor ők is meghódítják az emberi civilizáció által lakott területeket. És hát ugye civilizációja válogatja, van, aki toleránsabb, mint a másik, és eltűri. Tehát ugye a legnagyobb problémát Indiában, az áramszolgáltatásban a majmok okozzák, mert ugye a majmok azok felmennek a különböző villanyoszlopokra, és ott elkezdenek szerelgetni a maguk egyszerű módján. Állandóan problémát okoznak, nyilván szegény majom ezt általában nem nagyon szokta túlélni, de hát ez egy óriási gond. És ez azért van, mert egyszerűen a majmok nem hajlandók otthagyni a területet, sőt azt mondják, hogy oké, gyerekek, hát hogyha ez ilyen, akkor mi is ezt csináljuk, és ezek sok esetben ilyen mulatságos jeleneteket szülnek, sok esetben problémát okoznak, de mindenképpen ez egy élő dolog, és ezt akár akarjuk, akár nem, ez akkor is így van. És lehet drasztikusan ezt meggátolni, azt mondjuk, hogy akkor itt nincs helye az ilyesminek, akkor az mondjuk nagy valószínűséggel rólunk is kiállít egy bizonyítványt, és nem feltétlenül biztos, hogy mi azzal előrébb leszünk. Mert a végén mindig kiderül, hogyha egy fajt kiiktatunk egy rendszerből, annak a fajnak olyan tulajdonságai is voltak, amelyeket esetleg nem ismertünk, amelyek eltűnése az a rendszernek a felborulását jelenti, és ezek nem feltétlenül biztos, hogy számunkra, emberek számára pozitív. Tehát mondjuk most mondok egy dolgot, ugye szörnyű betegség a veszettség. A veszettség az egyetlen olyan, aminek valójában nem nagyon tudták az ellenszerét megtalálni, tehát hogyha valaki veszettséggel valójában megbetegszik, az nagy valószínűséggel meg is hal. Na most ennek az örvén ugye a veszettséget megpróbálták kiirtani mondjuk Európából, túl azon, hogy nem sikerült, mert valahogy még mindig van veszettség, itt vagy ott vagy ott, még mindig felbukkan. Elkezdték ugye a rókákat immunizálni, mint a veszettségnek a legfontosabb terjesztőit, ami egyébként teljesen igaz is, tehát ténylegesen rókák terjesztették a veszettséget. Na de miután ugye a rókákat immunizálták, ők már többé veszettségben nem pusztultak el, hanem hihetetlenül elszaporodtak. És a veszettség veszélyének a megszüntével párhuzamosan a rókák által terjesztett egyéb betegségek kerültek elő. Olyanok, amelyekről eddig nem is tudtunk, hogy vannak. Na most itt a kérdés ugye az, hogy megoldottunk látszólag egy problémát, generáltunk rögtön egy másikat.
Vagy kettőt,
igen, és akkor ugye az ember most azt látja, hogy gyakorlatilag a róka állomány olyan ütemben szaporodik, hogy képtelenség hagyományos vagy normális eszközökkel megfékezni ezt a szaporodást. A nagyvárosaink tele vannak rókával. Debrecenben, Budapesten, mindenhol van róka, de ez nyugaton ez már meg olyan szintű, hogy gyakorlatilag mondjuk Berlinben este egy akármilyen városi parkban úgy nem lehet elmenni, hogy egy-két rókával ne találkozzon az ember. Az a kérdés, hogy akkor most mi itt a jó megoldás? Mert ugyanis valójában szerintem veszettségben, tehát tényleg klasszikusan kifejlődött veszettségben, Európában nem tudom, hogy hány ember halt meg az utóbbi 50 évben, de szerintem 10-nél kevesebb. Az, hogy bemondja a magyar rádió vagy televízió, hogy a hétvégén az utakon 27-en haltak meg, ez egy teljesen bevett dolog, és senki még a fejét sem nagyon emeli fel, hogy hú, de rossz ez. Na most, ha valaki véletlenül megharap egy veszettróka, akkor azonnal tűlkölik tele a sajtót, minden, elindulnak a repülőgépek, szórják a vakcinákat. Óriási üzlet, zárójelbe jegyzem meg valakinek. De hát ez van.
Vagy például gondolom én, hogy a kullancsok azért szaporodtak ennyire el, mert ott is kiirtottak valamilyen madárfajta, ami őket pusztította, tehát belőlük élt. És most az ember mit csinál? Visszahúzódik az erdőtől, természettől sokan, mert félnek a kulács.
Igen, hát meg elkezdték permetezni. Hát
a kertben is ott van már a családi házaknál.
Igen, hát ugye az a bajunk, hogy általában a legkisebb élő szervezetekkel foglalkozunk a legkevesebbet, tehát mondjuk ezek a mikroszkópos vagy alig nagyobb szervezetekkel, és legkevésbé ezekkel tudunk bármit is csinálni, mert elkezdhetjük mi itt az erdőket permetezni, de a városokat is permetezünk, az erdőt, tehát egy idő után ennek nincs vége. Tehát egyszerűen meg kellene tanulni együtt élni bizonyos problémákkal, tehát az, hogy minden, mit tudom én, hanyadik kullancs terjeszt valami betegséget, igen. Tehát ez valószínűleg azóta, mióta kullancs van a világon, azóta ez így van. Legfeljebb nem vagyunk ennyire érzékenyek rá, vagy nem voltunk ennyire érzékenyek, nem is tudtunk róla a legtöbb esetben. És így aztán ez a tömeghisztéria, amit nagyon sokszor a rádióból, tévéből jön, ez oda szokott vezetni, hogy ilyen teljesen észszerűtlen dolgokat csinálunk. Hát ugye a BSE volt a legjobb példa erre, ugye valahol talán két ember esetében be tudták bizonyítani, hogy köze volt a marhahús fogyasztáshoz, és azóta Magyarországon minden egyes levágott szarvasmarhának az agyvelejéből mintát kell venni, be kell küldeni, nem tudom hány ezer forintért megvizsgálják, egy olyan betegségre, ami Magyarországon soha az életben elő nem fordult. Úgy félünk a szarvasmarhának az agyvelejétől, mintha valami atombomba lenne.
Mert ez egy 20-30 éve volt, ha jól emlékszem.
Hát nem, hát ez olyan 15 körülbelül, és hát azt hiszem, hogy úgy erős felindulásból Angliában vagy 30 ezer szarvasmarhát ki is írtottak rögtön.
Na, akkor a végére egy kérdés, hogy szívesen elmennél-e Afrikába?
Hát nyilván, aki az állatokhoz valamilyen féleképpen vonzódik, az persze, hogy elmenne Afrikába, mert Afrika ugye talán az a kontinens egyedül, még amit úgy lehet jellemezni, hogy talán még viszonylag komoly szerepe van, vagy élettere van ott az igazi vadállat tömegeknek, és mondjuk ezekkel lehet is találkozni. Nyilván nagyon látványos a dolog, és nyilván szerintem mindenkit lenyűgöz, aki valamilyen minimális mértékben vonzalmat érez a természet iránt. Azért azt is hozzáteszem zárójelben, hogy Afrikán kívül még talán Mongóliában vannak olyan jellemző állattömegek, amelyek ugyanígy megmozgatnák az ember fantáziát, csak arról nem nagyon lehet hallani, mert eléggé távoli hely ahhoz. És az tulajdonképpen csak egy fajról szól, viszont ott is van ilyen több százezer állat vándorol egy nagy nyílt térségben című dolog. Afrika azért más, mert Afrika rendkívül nagy, rendkívül gazdag az állatvilága, és hát rendkívül sokszínű, tehát hogy ott a legvadabb magas hegységektől, a sivatagokon keresztül, az esőerdőkig minden van, és mindenből még viszonylag sok van. Úgyhogy az egyik kollégám, aki Kamerunban járt, hát nagy elhivatott természetvédő, és visszajött, és akkor kérdeztem tőle, hogy na Attila, mi volt a legnagyobb tanulságot Afrikában? Hát azt mondja, az volt, hogy Magyarországnak a szerepét ugye ebbe az egészben egy kicsit átértékelte. Tehát azt mondja, amikor így 600 kilométert mentünk, és még mindig ugyanaz az esőerdő volt, és még egyáltalán nem akart se vége lenni, se kipusztulni, tehát azt mondja, egyszerűen beláthatatlan dimenziók. De az is igaz, hogy Afrika sem olyan már, mint amilyen volt, ezt nagyon sokan mondják, akik ismerik jobban Afrikát, többször is voltak ott. Afrikában is robbanásszerűen szaporodik a népesség, mindenütt ott vannak most már az emberek, mindenütt ott van az embereknek az ilyen-olyan nyoma. Ezek általában eléggé drasztikus nyomok, és nem túl sok lehetőséget adnak az állatvilágnak a túlélésre. De azért még biztos, hogy Afrika az a földrész, ami leginkább hasonlít talán az eredeti önmagához.
Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Nagyon
és
szívesen.
Talán még egy nagy út vár ma, vagy Debrecenben még el kell jutnod.
Igen. Hát reméljük, hogy sikerülni fog.
Köszönjük szépen.
Volna,
hát holnap meg lehet hallgatni majd újból, csak ugyanezt.
Egyébként a kullancsokról az jutott eszembe, hogy Molnár Gábor rendszerint rengeteg helyen említette a könyveiben, írásaiban, hogy egyszerűen kivakarta magából a rengeteg hullácsot, amit összeszedett, és hát hála Isten egész magas kort ért meg, 77 éves volt azt hiszem, amikor egy sajnálatos baleset,
igen,
egy szénmonoxid mérgezés véget vetett az életének, de egyébként tényleg azt írt a sokkal, hogy az esti órákban, amikor már mindenki kész volt, lefülöttek, ha erre lehetőség volt, akkor elkezdte vakargatni magába.
Igen, nagyon érdekes, mert én igazán sokat vagyok kint, de például engem a kullancsok nem szeretnek. Tehát a kollégával együtt megyünk, és akkor ő szinte sepri le magáról a kullancsokat, rajtam meg egy sincs. Nagyon-nagyon ritka, amikor egyet-egyet találok magamban.
Nőkbe inkább belemennek a túrázás tapasztalat alapján.
A szúnyogok nem, azok szeretnek kibondolni.
Minden boger.
Mondjuk én a Tisza mellett gyerekeskedtem, és egyszer megszámoltuk így brahiból, hogy hány szúnyogcsípés hólyagosodott fel a kezemen, 178 volt a csúcs. A két kezemen.
Nekem annál sokkal több volt a csúcs, én meg se tudtam számolni. Kint a virágos kertembe szöszmötöltem, így már naplemente körül, és akkor ahogy intéztem a dolgok, ide csaptam egyet, oda csaptam egyet, és aztán egyszer csak azt vettem észre, hogy Jézus Mária, borzasztóan csípnek a szúnyogok, na én megyek befele másnapra. Mint a szőlőfürt úgy lógott rajtam a karomon, mint a két karomon, a combomon, a fenekemen. Annyira összecsipkedtek, hogy amikor elmentem a gyógyszertárba, hogy adjanak valamit, mert ezt nem bírom ki, annyira viszke, összecsapta a kezét, atya úristen maga, húját, mit csinált? Úgyhogy ezért mondom, hogy én megszámolni
sem. A szúnyognál van egy rosszabb is, a hangya. Na, az. Mert az ráadásul, igen, a szúnyog az egy nap alatt elmúló kategória, de a hangya azért az egy ilyen hétig, az úgy emlékezetes tud maradni.
És fájdalmas, tehát annak még rosszabb, igen, a csípése.
Igen. Igen, viszont állítok nagyon jó a reuma ellen, úgyhogy mindenkinek ajánlom.
Elmásod elkapja egy hangyagból.
Hagyják el az érben lehet menekülni, mint a szúnyog ellen.
Igen. Igen.
Egy tiszta parton a szúnyogok ellen már nincs mit csinálni.
Arra nem jó az unikum, az csak a kullancsra ellen jó.
Jó, hát mindenre jó.
Hadd kérdezem már neked, most nem madarakról, nem állatokról szól, de debreceni és mezőgazdaság, tehát azon a területen mozog Hortobágy. Ugye azt gondolom, hogy valamennyire a mezőgazdasági minisztérium területéhez tartozik. A Dorgai Lászlót nem ismeri véletlen?
Őt nem.
Nem.
Ő merre felé volt?
Hát ő is debreceni, és ott nem tudom, hogy Debrecenben merre hol dolgozott, de aztán végül is nekem kollégám volt a Agrárkutatóintézetben.
Hát én annyit tudok az egész, hogy azt mondták az agrárosok, mert volt egy Sándor Pista a mezőgazdasági minisztériumban, mindig összekevertek minket, és akkor az volt a duma, hogy hát figyeljetek, minden rendesebb cégnél van egy ilyen Sándor Pista, ehhez képest akárhova mentek, csak keresítek. Én nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és szóval köszönöm szépen. Elindulok lassan.
Hát igen, nem itt van Debrecen, viszontlátásra.
Találkoztunk.
Köszönjük.